Kellemes hétvégét kívánok, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk Gobusztánba, megnézzük a híres sziklarajzokat, meglátogatjuk Bakut, a második Dubajt, ha lesz egyáltalán második Dubaj Bakuból, aztán megtudhatjuk, hogy hány százalék diszkont jár nekünk Azerbajdzsánban, és ellátogatunk a kínaligok földjére is, úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek, tartsanak velem. Az biztos, hogy a honfitársaink közül akárcsak Marokkót, így Azerbajdzsánt is viszonylag sokan keresik fel az utóbbi időben, köszönhetően a közvetlen légijáratnak. Dubajra is igaz ez egyébként, ahová mennek közvetlen járatok, pláne hogyha fapados járatok indulnak útnak, akkor biztos, hogy a magyar turisták is úgy döntenek, hogy felfedezik azt a térséget. Úgyhogy Bakuban is jó sok honfitársunk járt az utóbbi időben, ahol van McDonald's, a Szökők úttéren luxusplázában vásárolnak a lányok, menő divatházak képviseltetik magukat, tehát tényleg nem úgy kell elképzelni, mintha csak bazári hangulat lenne mindenütt, de azért az óvárosban ott vannak még a régi házak meg a mecsetek. Hozzáteszem, a mecset előtt egyszer egy olyan Hammer parkolt, hogy magam is meglepődtem magán a szituáción. Képzeljék el, olyan, mintha a bazilikában a lépcsőre felparkolna egy hatalmas nagy terepjáró. Hát úgy tűnik, hogy errefelé még van, akinek ezt is lehet. Este azért már exkluzív buli helyeken ismerkedhetünk Bakuban, ahol egyébként nagyon modern már sok minden, és hát a főváros és a vidék között óriási az eltérés, mert hogy a Kaukázusban vannak eldugott hegyi falvak, ahol még áram sincsen néhány helyen, a zsiguli meg a kamaz a legfontosabb közlekedési eszköz, a fővárosban ugyanakkor a luxus terepjáró a menő. Persze hozzá kell tegyem, hogy azért a vidéki kisebb pásztorterületek, egy-két pásztornak a házán kívül az infrastruktúra jó Azerbajdzsánban, tehát ott azért tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon sokat fejlődtek köszönhetően a földgáznak. Baku éjszaka is gyönyörű, a legtöbb épületet megvilágítják, a kristály terem, a kristály palota talán a leghíresebb, a Crystal Hall, az Eurovíziós dalfesztivál helyszíne és fényárban úszik esténként. A főváros környékén pedig már öttől lehet látni a tömérdek olajkutat, meg a földgáz kitermelő helyeket, ezek bevétele biztosítja a növekvő jólétet. A falvak lakói ugyanakkor még őrzik a hagyományokat Baku környékén is. Voltam egy Kuba nevű településen például, ahol almafesztivált rendeznek, nem keverendő az igazi Kubával, ezt Q-val írják, és hát a kultúrkincsek is ott vannak még, és a kultúrkincsek környéke Baku mellett, Gobusztán például, ahol 8000 éves sziklarajzokat találtak. De hát térjünk vissza Bakura, ahol a reptér azért a szociál és a modern ötvözete, a határőrök ronda, sárga pultok mögött üldögélnek, de ritka gyorsak. A reptér bejáratánál pedig hatalmas aranyszínű, világító, falevél formájú díszível át az út felett. Érdekes egyébként, bár különösebb funkciója nincs azon kívül, hogy elképednek az ide látogatók, hogy ilyen is van. A helyiek Bakinak mondják és Bakinak írják, mi mondjuk Bakunak. 26 kilométerre található a reptértől a város, és a reptéri úton, ahogy megyünk befelé, látjuk jobbra-balra, hogy modern épületek sorakoznak, és ami nagyon furcsa volt, hogy majdnem mindegyiket megvilágítják. Még a panelház is fényárban úszott, tehát amikor valaki befelé megy a főváros felé a repülőtérről, akkor olybá tűnik, hogy hát itt csili-vili minden, mert hogy tényleg rengeteg mindent megvilágítanak. Na most ehhez képest, hogy itt tényleg minden fényárban úszik, kicsit furcsa volt, hogy a Kaukázusban, mondom, voltam olyan pásztornál, ahol gyakorlatilag még tényleg régi körülmények között volt minden, és nem volt bevezetve az áram, de nem azért, mert hogy nem lenne rá pénz vagy akarat, hanem valószínűleg nem igényelte, hiszen el volt így is. Úgyhogy ez az óriási kettősség azért meglehetősen érdekes, de azt gondolom, hogy fejlődés az mindenhol megjelenik Azerbajdzsánban. Sok ötcsillagos hotel van Bakuban, a Four Seasonsban például Rihanna ebédelt, amikor ott jártam. Az óvárosban, a régi erőd falai között pedig szuvenírboltok sokasága fogadja a látogatókat. A magyarokat általában kedvelik. Az egyik árus, mikor megtudta, hogy Budapestről jöttem, akkor rögtön 20% diszkontot ajánlott. Hát persze azért a turisztikai szuvenírboltok kínálata a szokásos karkötő, hűtőmágnes, szamovár. Furcsa volt az ódonfalakon látni a feliratokat, hogy Visa meg, hogy Mastercard, és ráírták minden további nélkül így a középkori dolgokra. Egy török olajvállalkozóval és a barátnőjével is megismerkedtem Bakuban, és egy 25 emeletes panelnak az erkélyén, hát inkább nem is mondom, hogy vacsoráztunk, mert hajnal volt, és egy izgalmas éjszakai buli után kerültem ide. Mégpedig azért egyébként, mert nem ittam, és haza tudtam vezetni a zsiguliát, és azért a tilos itt is nyilván alkoholos befolyásoltság alatt vezetni, és erre komolyan odafigyelnek. Zsigulit már sokat vezettem, úgyhogy lényegében hazafuvaroztam egy úriembert a barátnével együtt, aki Bakuban dolgozik, és az olajiparban érdekelt. Megnéztem, hogy hol lakik, hát azért nem egy Dubaj, de kellemes, teljesen rendben van. Nagyjából olyan lakást képzeljenek el, mint nálunk egy átlagos panelháznak a kétszobás, jól karban tartott lakása. Azerbajdzsán trendi ország lett, és az olajiparnak köszönheti mindezt. Hát azért annyi olaj nincsen, mint a Közel-Keleten, de azt kell mondanom, hogy azért a benzin literje átszámítva itt is 150-160 forint. Amikor az egyik benzinkútnál lefotóztam a benzinkút tábláját, akkor ketten odajöttek és megkérdezték, hogy mit csinálok. Nem tudom, hogy miért volt ez olyan furcsa dolog, hogy itt fotózgatok. Elmondtam, hogy hát ilyen árakat 20 éve nem láttam, és ezt akartam megörökíteni. Régen egyébként az igazi kúthoz hasonló eszközökkel merték ki a kőolajat, és egy múzeumban láttam ezt a szerkezetet, nem is hittem el, hogy ilyen van, nagyon fura volt, tényleg, mint az igazi kút úgy nézett ki, és akkor lényegében, amikor leengedték, akkor kőolaj vagy olaj jött, nem pedig víz. A földgáz meg feltört mindig is, most is feltör, van olyan rész, ahol 1000 éve lángok csapnak ki a földből, a múzeumban ezt is megtudhattuk, és talán még régebb óta, hiszen a Prometheus mítosz is emiatt játszódik a Kaukázusban. Bakuban nagyon sok építkezés volt és van, de nincs annyi felhőkarcoló, mint Bangkokban. A három leghíresebb az csepp alakú, és irodák vannak bennük, meghatározzák a városképet, bár elmagyarázták a helybeliek, hogy hát ez lángnyelvet formáz, nem cseppet, és az örök tűzre, meg a tűzbirodalmára, meg ezekre az izgalmas látványosságokra, a Kaukázus fantasztikus égő földgáz lelőhelyeire utal, és lényegében ez a tűz, ez a láng, amit jelképez. Hát engem cseppre emlékeztetett inkább, de miután megtudtam a hivatalos ideológiát, úgy már természetesen lobogó lángcsóvának láthattam. Ilyen kisebb 20-25 emeletes házból jó sok van, rohamtempóban készülnek. Az árak általánosságban Bakuban picit olcsóbbak, mint nálunk. Az átlag keresett az olyan 120-150 ezer forintnyi manat. Vannak plázák, tengerparti sétáló utca, az például nagyon szép lett, trendi üzletek és középkori városmag. Baku mellett talán a legfontosabb látványosságok egyike az Ateshga templom együttes, a tűz templomának is nevezik. A település a Bakutól 30 kilométerre fekszik egy félszigeten, és a távolban láthatjuk az olajmező kútjait, amint szívják fel az értékes olajat a föld gyomrából. Maga a templom egy fallal körülvett építmény, ide rengeteg turista érkezik, ennek közepén egy ötszögletű szentély helyezkedik el. Az épület együttes nyílt udvarán több helyen is gáz tört fel a föld mélyéből, és lángnyelvek csaptak fel a szentély középpontjából is. Ez tudatosan idevezetett föld alatti vezetékeken történik. Régen komolyan volt itt földgáz, csak az újabb lelőhelyek megnyitásakor egyszerűen már nem volt, viszont a tűztemplomának működnie kellett a turisták miatt, úgyhogy gyakorlatilag ez most úgy működik, hogy mesterségesen megoldják. A falakat szanszkrit feliratok díszítik, és az udvarról nyíló apró helyiségekben a zoroasztriánusok mindennapi életébe is betekinthetünk. A kazamata-szerű szobákban pedig panoptikum mutatja be a templom korábbi lakóinak életét. A zoroasztrizmus az iszlámot megelőzően a mai Irán és India területéről hódította meg ezt a részt, és hát manapság már kevés követője van, pársziknak nevezik őket. Egykoron a Perzsa Birodalom fő vallása volt egyébként. A templomokat elhagyva, Bakutól északra az autópályán tovább haladva keresztezzük az azeri olajmezőket, nagybecsben tartják az itteni kutakat, fényképezni a buszból lehet, vagy autóból, csak nagy titokban, máskülönben szigorúan továbbhaladásra intenek. Az olajmezők Baku környékén meglehetősen nagy területen helyezkednek el, végeláthatatlan messzeségbe sorakoznak a fúrótornyok, az akatoló pumpák táplálják a csővezetékeket, amelyeknek a vége szintén elvész a távoli messzeségben. Az ipari területeket elhagyva a Kaszpi tenger partján gyönyörű szállodák kínálják szolgáltatásaikat. Érdemes lemenni a tengerpartra, hiszen márciusban általában nincs rekkenő hőség, sőt viszonylag küvös van, de ezzel együtt a tengerparti séta tényleg érdekes. Azt mondják, hogy Baku környékén nem ajánlatos fürdeni, mert hogy az ipari létesítmények környezetszennyező hatása meglátszik a víz minőségén. Én azért a fürdőhelyen megpróbáltam mégis a lábamat egy kicsit megáztatni, sőt, bármi durva, de egy picit bele nyaltam a vízbe is, mert érdekelt, hogy a Kaszpi-tenger most sós vagy édes. Hát nem volt sós, úgyhogy tényleg a Kaszpi-tenger valójában egy nagy tó, igaz, akkora, hogy a mi Balatonunk elférne az egyik öblében. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a műsort, maradjanak velem!